Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. A mai adásban arról fogunk beszélni, hogy mi a kapcsolat politika és erőszak között történelmi áttekintésben. De szó lesz aktualitásokról is, és hirdetném, hogy jövő héten szombaton jelentkezik a Vétó Dunói Városból, jegyek még kaphatók, amik megtalálhatóak a leírásban. És kérlek, hogy idén is támogasd 1%-oddal a Partizán Alapítványt, hogyha tetszenek a tartalmaink. Ez a Vétó szempontjából azért fontos, hogy minél többször tudjunk személyesen találkozni Budapesten kívüli helyszíneken, és beszélgethessünk politikáról, közéletről. Kezdünk! Szia Bálint!
Szia Kamilla!
Szerintem kezdjük azzal az adást, hogy vegyük elő a füzetet, mert van mit beleírni.
Jó híreket!
Igen, abszolút
jó híreket! Jó híreket Amerikából!
Egy keddesti hír, hogy Rogán Antalt levették a szankciós listáról.
Ez az abszolút pozitív hír, de nem csak azért, mert Rogán Antal végre szabad ember Amerikával nézve, hanem azért, mert véget ért a rendszer szintű korrupció Magyarországon. Legalábbis az Egyesült Államok szerint, illetve nem ezt mondta a külügyminisztériumnak a közleménye, hanem azt, hogy az Egyesült Államok külpolitikai érdekeinek nem megfelelő már, hogy Rogán Antal ezen a szankciós listában. De tegyük hozzá, és ez egy tényleg így van, tehát januárban lépett hivatalba Donald Trump, most április van, és 3 hónap alatt egyrészt megszűnt a rendszer szintű korrupció Magyarországon, ami egy jó hír, kettő pedig tényleg sikerült azt elérnie, szerintem, Orbán Balázsnak, Szijjártó Péternek, hogy egy ilyen ügyben, ami nagyon fontos volt a magyar kormány számára, az ő sikereik mentén most végre akkor Rogán Antal lekerült erről a listáról.
De hogy kell ezt elképzelni gyakorlatban? Tehát ahogy mondod, hogy Orbán Balázs telefonál, vagy itt különböző dílek futnak, hogyha most a miniszterelnököt szeretném idézni, és hogy ha ez
jó,
nem, akkor legalább ennyi megtörténhessen, hogy Rogán Antalt leszedik, vagy hogy kell elképzelni ezt?
Nem is szeretném nagyon elképzelni, hogy hogyan működik, mert hogy mondjam, az én fantáziám is véges, de azt gondolom, hogy talán az lehet, hogy van egy kapocs, egy ideológiai kapocs a két tábor között. Ugye különböző hírek szerint Habony Árpád is részt vett Trumpnak a kampányába, bár kicsit általában túlszámlázott, de hát ez, hogy mondjam, business as usual. És akkor gondolom felhívja Szijjártó Péter valakit, akit fel kell hívnia, vagy Orbán Balázs, vagy ugye volt ugye a kormánybiztos is, ugye már akinél volt, ez mondjuk most már nincsen ott, ugye ez a USAID kérdésköre, és akkor ezt így elintézte. Szerintem ez így, hogy mondjam, ez ő szempontjukból rendben van. Még egyszer mondom, ugye ez is van a füzet. Magyarország szempontjából jó, hogy megszűnt a rendszer szintű korrupció, hát persze, hogy jó, de nyilván ez nem igaz. Második pedig, ugye, ami még történt ugye így az Egyesült Államokban az elmúlt egy hétben, az, hogy ugye a vámháború továbbra is zajlik, és ugye különböző egyébként republikánus vagy jobboldali újságokhoz köthető hírek szerint a Kínával lévő vámháború még keményebb lesz, és ugye Kósa András írt egy cikket a Szabad Európába, ami arról szólt, hogy miket kérhet Magyarországtól az Egyesült Államok, ugye az új republikánus vezetés, és az egyik legfontosabb része az, hogy a Kínával lévő, hát meglehetősen baráti gazdasági kapcsolatokat visszább vagy lejjebb vegyük. Ezek valóban fontos dolgok. Politikai értelemben, vagy a politikai kommunikáció szempontjából nekik egy győzelem ez, hogy Rogán Antal nincs ez a listán.
Jó, de akkor evezünk belföldi vizekre, mert azért nagyon-nagyon sok minden történt ezen a héten. Egy rendkívül sűrű időszakban vagyunk most, és talán lehet azt mondani, hogy történt egy politikai hiba a Tisza párt részéről, Kollár Kinga felszólalása. Ugye Ezt a témát már elég sok elemző körbejárta, ugye a Fidesz erre most egy nagyon erőteljes kampányt próbál ráépíteni, aminek az a lényege tulajdonképpen, hogy a Tisza párt egy hazaárulót küldött az Európai Parlamentbe, és igazából többen elmondták azt az alapvető kérdést, hogy mennyiben lehet sikeres ez a kampány, mivel egy olyan politikusról van szó, aki alig ismert a közvélemény számára, lehet, hogy még a Tisza pártiak körében sem igazán lehet tudni róla, hogy ő kicsoda, és ugye ezzel általában kritizálni szokták Magyar Pétert és a pártját, hogy miért nem építette meg a saját magán kívüli politikusokat, miért nincsenek még karakterek rajta kívül, és Kollár Kinga sincs megépülve, és talán pont ez lehet most a szerencséjük, mert hogyha egy ismertebb politikus mondott volna ilyeneket, hogyha egy ismertebb politikus vét egy ilyen hibát, az lehet, hogy sokkal mélyebb sebet ejt a párton.
Igen. Szóval ez egy kicsit egy hiba, amit Kollár Kinga elkövetett, olyan, ugye kicsit vissza kell menni, már kicsit már történelem, meg olyan sok minden történt az elmúlt egy évben, hogy nem mindenre emlékszünk, de ugye úgy történt a jelölt kiválasztása a Tiszának, hogy lehetett pályázni ezekre a pozíciókra, egy nyílt szavazáson választotta ki a nép, a Facebook népe, vagy talán nem csak Facebookot, hanem volt más szavazás is, és így lett kiválasztva az első, talán nem tudom hány jelölt, és ebbe került bele Kollár Kinga, az akkor nagyon impresszív CV-jével, mint mindenkinek a CV-je nagyon impresszív volt, hogy mindenkit sok nyelven beszél, sok egyetemre járt, van tapasztalata, stb. De ugye ez, és ezt sokszor elmondtuk a vétóba, az, hogy valakinek sok nyelvet beszél, ez nagyon jó neki, és nagyon fontos, és ez sok egyetemet végzett, az is nagyon fontos, de attól még a politikában nem biztos, hogy jól fog tudni teljesíteni, vagy fog tudni esetleg olyan hibákat véteni, amik ugye egyébként bizonyos szempontból amatőr hibák. Szóval ez az első meglátásom. A második meglátásom az az, hogy tényleg senki nem ismeri Kollár Kingát, nem csak az, hogy nem a tisztásak nem ismeri, de szerintem nekünk is nehezünk lehet akár egy fotóról felismerni, pedig ugye ez a munkánk. De a Fidesz, és ugye ez az igazán érdekes, a Fidesz az elmúlt 2-3 hónapban, de legfőképpen az elmúlt egy hónapban ilyen, hát ilyen szerintem példátlan ilyen kommunikációs szőnyegbombázásban van. Futnak fűhöz, fához, próbálkoznak mindennel, hogy megtalálják a fogást Magyar Péteren vagy a Tiszán, megállítsák a saját maguk lefele menő spiráját, illetve valamilyen módon valamilyen ügyet megtalálnak. Csak mondok egy párat. Ugye kezdődött ugye a miniszterelnöknek egyrészt az évértékelőjével, meg utána a 15-i beszédébe, na ott volt SZIA-mentesség, ÁFA-mentesség, faluprogram, ATM-program, kocsmaprogram, kiterjesztve két gyerekes anyákra, kiterjesztve egy gyerekes anyákra, 25 év alatti anyákra, Pride betiltás, drogok elleni háború, jó hírkampány, most talán kb. Ennyit eszembe, és akkor most kezdődött ez, utána jött az Ukrajna kampány, és ugye ebbe illik bele ez, hogy Kollár Kinga a hazaáruló, és lényegében a Tisza párt miatt nem jönnek az uniós pénzek Magyarországra. Most ez a kampány út. Ami hát sok sebből vérzik, de az első és legnagyobb seb az az, hogy a Tisza párt meg se alakult, amikor befagyasztották az uniós pénzeket, sőt annyira nem, hogy még ugye Varga Judit és Magyar Péter még a Fideszben politizált, ki itt, ki úgy. Ez egyik. A másik az az, hogy azt eljátszani, hogy Lázár János kiáll a monogramos övcsatjával, és elmondja azt, hogy 15 évnyi korlátlan Fidesz hatalom után igazából ők semmiről sem tehetnek, hanem ehelyett egy éve létrejött nem is kormányzó párt a hibás az elmúlt 15 év bajaiért, illetve azért, hogy nem jönnek az uniós pénzek, és olyan szintre futtatják fel, hogy van arcuk, tényleg van arcuk elmenni abba a szolnoki kórházba, ami nem tudom hány éve nem működő liftben, mutogatja az egyébként korlátlan hatalomban, négyszer-kétharmados hatalomban lévő egészségügyi államtitkár az, hogy a Magyar Péter miatt ez nem működik ez, szóval ez egészen egy szürreális fordulat, ennek szerintem lesznek még különböző fordulatai, és ugye az, amiről mindig beszélünk, hogy ebbe a posztmodern világban elég ugye egy rossz mondatot mondani, a Fidesz ezt ki tudja ragadni, fel tudja hangosítani, milliárdra tudja pörgetni, az egész gépét le tudja állítani, de, és akkor itt van egy óriási nagy de, hogy ez mennyire sikeres, az szerintem még nem látszik, pár dolog látszik. Az egyik dolog az, hogy egy vagy két nap alatt hívott össze Bayer Zsolt egy tüntetést a Millenáris Parkba, ami pontosan úgy nézett ki, mintha egy régi ellenzéki pártnak lenne a tüntetése, még a hangulata is kicsit olyan volt, leszámítva mondjuk a hazárulózás.
Ráadásul gondoljunk bele, azért nagyon egy ellenzéki koreográfia emellett nyilván a petíciózás, ami ugye Kocsis Máté részéről volt bejelentve, de ez visszatérve erre a tüntetésre, tehát tulajdonképpen egy 15 éve hatalomban lévő párt összehív egy tüntetést egy olyan dolog miatt, amit egy ismeretlen ember mondott, tehát ez egy ellenzéki pozíció.
Azért hívott össze, hogy egy európai parlamenti képviselő mondott, szóval ebben a régyek megengedő, abban talán ne, amit te mondasz, hogy egy 15 éve korlátlan hatalommal, és ugye magát abba a pozícióba helyező hatalomba, hogy ugye azt mondja, hogy a választásokon minden szuverenitást megkap, lényegében minden felhatalmazást megkap a kormány, teljes hatalommal bír, aki nincsen megszavazva, az maradjon csöndbe, aki nem nyer, az maradjon csöndbe. Tehát ők arra kondicionálnak minket 15 éve, hogy minden az ő felelősségük, hogyha a fű szépen nő, az is Orbán Viktornak a sikere, hogyha nem tudom, nem jön el a csillaghullás, az is Orbán Viktornak a sikere, tehát minden Orbán Viktornak a felhatóság alatt van, és ebből a pozícióból átmenni, egyrészt ugye ebbe a plebejus, jaj, de szegény vagyok, és én szoktam a teherneket itt Mezőkövesden fejni című pozícióba, ez a Lázár Jánosi, illetve abba, hogy hát mi itt állunk itt Európa közepén, és a csúnya gonosz emberek, a kék-sárga vérű, egyébként is egy nagyon érdekes mondat, kék-sárga vérű emberek miatt nem jön az Európai Uniós pénz, szóval az, hogy a magyar embereknek a nagy része ezt bevegye, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon hasonlít arra a fajta ilyen ellenzéki kapálózásra, amikor mindenképpen megpróbál valamelyik ellenzéki párt, van ebből egy-kettő, valamilyen módon a közbeszédet uralni, vagy a közbeszéden átfordítani a saját maga narratívájára. És én azt látom, és mondom még egyszer, hát, én az utolsó, aki aggódna Orbán Viktor kampánycsapata miatt, de az elmúlt egy hónapban ezek a gegek, ezek a korábban egyébként működő eszközök mind csődőt mondtak. És hol van már az általunk is úgy kedvelt jó hírkampány? Hát sem eltűnt, pedig itt vártuk, hogy mi a jó hírek vannak, mire is védette Rogán Antal. Hol van már ezek a nagy bejelentések? Hol van a normalitás öt pontja? És ezt mondom, ez csak az elmúlt két hónap.
Jó, de azért, hogyha közeledik a választás, akkor 106 jelöltet kell találni a Magyar Péternek, akik szintén amatőrök lesznek, már csak azért is, mert Magyar Péter kijelentette, hogy ő nem kér más politikusokból, nem kér olyanokból, akik már az elmúlt években aktívak voltak, és adott esetben rajtuk van a bélyeg, hogy részt vettek ebben az ő megállapítása szerint valamiféle bábszínházban. De ez azt is jelenti, hogy hát nehéz lesz miből válogatnia, nehéz lesz tapasztalt embereket találnia, nehéz lesz olyanokat találnia, akik ilyen helyzetekben hely tudnak állni, akik jól tudnak beszélni, akiknek nincsenek rossz mondatai. Szóval ez egy komoly kihívás, ami most itt kiütközött Kollár Kingán. Tehát lehet azt mondani, hogy bár nehezen lehetne talán megítélni, hogy Kollár Kinga nem feltétlenül alkalmas, vagy politikai hibát vétett, de honnan lesznek olyan emberek, akik nem ilyenek?
Ez egy baromi jó kérdés. Szóval a mai nap van 360 nap hátra a választásokig, hogyha lehet hinni Mráz Agoston Sámuelnek, hogy a legkorábbi időre fogja kitűzni a közösségi elnök a választások. Nem tudom azt, hogy honnan tudja, de mi hímiesen hiszünk neki, hiszen mégiscsak egy autoritása a NER-nek, lerőjebb bezárva. Szóval ez a legnehezebb feladat szerintem a Tisza pártnak. Olyan embereket találni, akik... Egyébként tök érdekes volt, hogy pont azon gondolkodtam, hogy valamikor nagyon régen egy ilyen vidékjárásunkon beszélgettünk még annó arról, hogy érdemes-e elindulni a Tisza pártnak különböző megyei közgyűléseken, illetve a fővárosban, és akkor én azt mondtam, és most is tartom, hogy nem, mert annyi hülye fog jönni, hogy ezekre vigyázni kell. De akkor egy kicsi párt volt még a Tisza párt, és ugye egy ilyen garázs vállalkozás volt. Most már nem, talán nem így néz ki, vagy kívülről most nem így néz ki. Ezért az egy iszonyú nehéz feladat, hogy olyan legyen olyan 105, ugye, mert ugye egyet már tudunk, hogy az Magyar Péter lesz, talán ő nem lesz, nem fogja hibákat elkövetni, de hogy a többi 105 jelöltet olyan embernek kell, olyan embernek kell találni, akik képesek megugrani egy nagyon nehéz feladatot, hogy a Fidesz egyenként fogja őket levadászni. A múltjukat is, a jelenüket is, és a jövőjüket is. Tehát arról lesz egy... Tehát amit látunk, hogy erőforrásban nincsen hiány a Fideszbe, beszélőfejbe annál inkább, jó ötletből annál inkább, de erőforrásból nem. Szóval az, hogy megfizetnek majd nem tudom 20, 30, 40, 50, 100 embert, hogy egyenként szálljon rá minden egyes egyéni jelöltre, szerintem ez ebben kell számolni. Szóval, hogy meg kell találni azt az embert, akik legalább le tudják hozni normálisan. És még egyszer mondom, tehát, hogy nem egy egyszerű feladat. Tehát egy politikai rutint szerezni, az nem, ahogy mondom is, rutint szerezni, az egy idő. És ugye ebben az ilyen teljesen posztmodern politizáson Magyarországon van, valóban iszonyú nehéz olyan embereket leakasztani valahonnan, akik képesek egyrészt tökéletes szívit produkálni, és tökéletesen alkalmasak lenni a politikai meccsekre. Nagyon-nagyon nehéz, mert azt szinte lehetetlen feladat. ez bár azt hiszem, a Tisza pártnak a stratégiájára.
Hát illetve arról nem beszélve, hogy ennek van egy mentális része, tehát hogy...
Egy nagyon durva mentális
része. Lehet valaki tehetséges, hogyha egyébként nem fogja bírni azt a nyomást, ami egy politikai harcban ránehezik.
Igen, de ugye az látszik még, és az is egy újdonság, hogy van egy olyan polarizáció Magyarországon, hogy két tömb áll egymással szembe, sokszor beszéltük róla, de most már látszik a gyakorlatban is, hogy ugye a mi szakmánkban, vagy az én szakmámban kevés dolgot lehet így kézzel megfogni, vagy visszaigazolni, hogy igazunk volt, amit gondolunk, de hogy az látszik, hogy végülis van egy valószínűleg, és most már ugye már Lázágosan Sámuel szerint is, ugye még egyszer megidézzük, meg Lázár Jánost is, valószínűleg a Tisza párt valamennyivel vezet a Fidesz tömbelőt, az biztos, hogy a saját szavazói aktívabbak és elszántabbak, mint a Fidesz szavazói, ugye ezért próbálja őket a Lázár János felrázni, de egy ilyen ügynél, amikor egy ilyen dolog történik, akkor az látszik, hogy annyira polarizált a magyar társadalom, hogy a Tisza párti szavazókat teljes mértékben nem érdekli, hogy mit mondott Kollár Kinga, ha rossz, ha nem rossz, a saját szavazóikat pedig nyilvánvalóan lehet tüzelni, ameddig lehet. Az a kérdés, hogy az, amikor az embernek az egyik, amikor a saját szavazói kevesebben vannak, mint a másiknak a szavazói, akkor ez a fajta tüzelés, feltüzelés mit eredményez? Megáll az ő csökkenésük? Át tudják mondani azt a narratívet, hogy tényleg azért nincsen Európai Uniós forrás, azért nem épülnek az utak, azért mennek ilyen lassan a vonatok, mert hogy egy év alakult párt 3 évvel ezelőtt megakadályozta az uniós fizetéseket. Szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz vakugrás, és én azt gondolom, hogy megállás nélkül kutatják, hogy mi lehet a jó mód, ugye tudjuk azt, hogy itt ültünk, vagy ott ültem a stúdióban, amikor bemondták a különböző programokat, és tudtuk azt, hogy egy pár órával korábban kapták csak meg a felmérésnek az eredményét a Fideszen belül. Szerintem ez van most is. Valahogyan most lecövekeltek emet az uniós, vagy az uniós ukrán kérdés mellett, és ebbe próbálják valahogy bele varni, vagy rá ragasztani akkor az uniós források befizetését, összekapcsolni, hogy az Ukrajna csatlakozása, meg az uniós pénzek befagyasztása, az igazából egy, és valamilyen nyomászsekolás. Szóval ez egy nagyon bonyolult dolog, amit szerintem már lássak, mert ők maguk se értenek, mert olyan szintű csavarok vannak benne, meg bakugrások vannak benne.
Hogy nem a mindennapi életünkről szól, hanem tulajdonképpen adminisztratív, meg absztrakt kérdésekről, hogy bizonyos pénzek milyen okból nem jönnek, ez valójában egy nehezen elmesélhető történetnek tűnik.
Egyrészt, és másrészt pedig ugye az van, hogy az ember kicsit tovább gondolja ezt a kérdést, hogyha az ő logikájuk szerint haladunk, akkor ugye azt mondja Lázár János, meg Orbán Viktor, meg az egész Fidesz gépezet, hogy Magyar Péter alkúja miatt nem jönnek Magyarországra a pénzek. Ugye még egyszer mondom, ez teljesen szürreális, de mégis ezt mondják. De akkor ebben azt is mondják implicite, hogy ha ő lesz, akkor jönni fognak a pénzek. Hiszen, hogyha az ő alkúja által nem jönnek, akkor az ő alkúja által jöhetnek újra.
Tehát abba... Jó, ez már nagyon bonyolult.
Oké, de érted, de hogy nagyon, ezek nagyon ilyen fura ilyen játékok. Annyira úgy érzem, hogy valahogy próbálnak mindenképpen fogást találni, hogy rohannak, még egyszer mondom, fűhöz az, és egyszerűen ezek a dolgoknak a nagy része nem működik. Kíváncsi vagyok arra, hogy ez működik, ez a mostani Kollár Kingás ilyen támadás, de ami abból a tömegből, most tömeget így mondom, amit a Millenáris Parkra tudott hozni Bajer Zsolt, és egyébként az ilyen fura, hát ilyen bánkbáni figuraként Gulyás Gergely, hát azért az eléggé vérszegénynek tűnt, pedig azt tényleg mindent megmozgattak, hát lehet tudni, hogy küldtek SMS-eket, hívogattak, stb., és a végén egy ilyen, hát a szokásos ilyen csapat lett, még drónfelvétel se volt, tehát hogy ez egyelőre szerintem elég sovány.
Mindjárt beszélünk erről a sokféle tüntetésről, ami az elmúlt időszakban történt, vagy a pár napban
tüntetések
is.
Hónapja.
Igen, ez a tüntetések nagy időszaka újból, de akkor egy kicsit Lázár Jánosról szerintem ejtsünk szót, mert amivel viszont ő próbálkozik, az egy izgalmasabb és talán hatékonyabb kísérletnek tűnik a Fidesz részéről, mint akár a petíciózás, vagy akár a millenárisos összejövetel. Tehát Lázár János most új szerepbe került, erről te is írtál a Vétó Facebook oldalán, és nagyon impresszív, nagyon jelen van ezekben a fórumokon, izgalmas hangot üt meg, máshogy beszél a választókhoz, mint ahogyan ez megszokható volt eddig a részéről. Szerintem nézzünk is most meg egy bejátszót, ami viszont kicsit megtöri ezt a Lázár pillanatot.
Orbán Viktor azt mondta, hogy húsvéti nagytakarítás lesz, és kisöprik a külföldről pénzelt árnyék hadsereget. Pár nap múlva itt van a húsvét. Megtörtént már a húsvéti nagytakarítás?
Hát elfogadtunk egy alaptörvénymódosítást, ami ezzel összefüggésben van, hogyha megnézzük.
Tehát akkor csak ennyi volt, és nem lesz több?
Idegesen? Vagy félettőlön?
Nem, ez a kérdésem.
De azt hittem, hogy személyes érintettség miatt kérdezi.
Tehát akkor nem lesz ilyen?
Én azt tudom, hogy amit a törvényekben jelen pillanatban elfogadtunk, ami a külföldi befolyással kapcsolatos, azok megfelelnek azoknak a jogszabályoknak vagy elvárásoknak, amit mi megfogalmaztunk. Én nem hiszem, hogy a mi elképzelésünk vagy a miniszterelnök szavai azok bárkire személy szerint vonatkoztak volna. Tehát remélem, ön nem érezte magát érintetnek.
Azért kezdem, mert Kocsis Máté március...
Nem keltettünk félelmet.
Kocsis Máté márciusban arról posztolt, hogy... Kocsis Máté arról posztolt márciusban, hogy önnel közösen dolgoznak egy javaslaton, ami a külföldről pénzett politikusok, újságírók és aktivistákkal szemben fog fellépni. Hogy áll ez a javaslat?
Ennek az alaptörvényi változata elfogadásra került. Ami az alaptörvényben kellett, az módosításra került.
Szóval ugye azt mondtad, hogy Lázár János próbál most életet lehelni a pártba, tartja ezeket a fórumait, tényleg azt látni, hogy ő az utcán van, miközben a többi fideszes politikus nem igazán folytat ilyen típusú gyakorlatot, de ez talán, amit itt láthattunk, hibának is minősíthető, ez a típusú hangnem, ez a megfélemlítő hangütés, tehát nem az emberarcú fideszes kép, amit Lázár János most próbál mutatni.
Ja, szerintem ezt direkt csinálta.
Tehát ez tudatos.
Persze. Ez egész tudatos. Ugye régen beszélünk itt a vétóban, hogy követjük Lázár Jánosnak a politikai pályafutását, most már én 15 év, 16 éve követtem, mert még régebben. Nem, még régebben, amikor még Schmidt Máriával csináltak kihelyezett múzeumot Hódmezővásárhelyre. Na mindegy, ez már tényleg régen volt. Szóval, hogy ez egy érdekes jelenség. Szóval én azt gondolom, kicsit megpróbáltam a Lázár János fejével gondolkodni, hogy ő azt hiszi, hiszen jogosan, hogy Orbán Viktor után csak ő van. Tehát nincsen más a Fideszben, hiába akar, nem tudom, Szijjártó Péter lenni a miniszterelnök, vagy nem tudom, még kicsoda, de ezek nincsenek, hanem ő van. Tehát bármi történik 2026-ban, ha nyer a Fidesz, ha nem nyer a Fidesz, akkor is valamifajta átrendeződés lesz. És ennek ő lehet a nyertese. És most jelen pillanatban azt a szerepet viszi, hogy ő akkor a kemény ököl, ami korábban Kövér László volt, ő mondja keményeket, kiáll, ezében mondom még egyszer.
De megközelíthető és megszólítható.
Monogramos övben, ami szerintem egy egészen különleges formája, nem tudom minek, valaminek. Igen, tehát hogy ő azt mutatja, hogy vannak a Fidesznek egy része, aki magát elzárja, aki ilyen titkos helyeken ad elő, meg nem tudom, kizárják ki a sajtót, de ő mindent vállal, beleáll, megcsinálja. És nem Mezőkövesd, hanem Mezőhegyesen fejje a teheneket, ezt rosszul mondtam egy pár perccel ezelőtt. Szóval, hogy ő ezt a szerepet mutatja, amiben azt mutatja, hogy ő egy kemény valaki, aki képes mindenkinek beszólni, és hogy van egyfajta ilyen erkölcsi tartás a Fideszben, amit ő mégiscsak képvisel. És amikor mondtam, hogy van HR probléma, azt továbbra is itt tartom, mert hogy nincsen más, aki ezt tudná mondani. Most itt Gulyás Gergelyről nehezen lehetne ezt elképzelni, hogy ő oda kiáll és mondja a dolgait, ő sokkal inkább egy ilyen budapesti, vagy ilyen budai szereplője, és akkor ez vagy elfogytak az emberek, akikre lehetne bízni egy ilyen feladatot, és akkor Lázár János kiáll és mond nagyokat, és direkt mond ilyen nagyon keményeket, ugye ebben a tegnap előtti ilyen performanszából nem csak ez volt, hogy akkor ki akarta, nem tudom, meg akarta pedofilokról is beszélt a hazárolókról, minden volt, ami egy ilyen nagy terelés egyébként. És az, hogy van ez a félelemkeltési kérdés, hát persze, hogy van. Szóval, hogy az, amikor ott villogott a szeme, és akkor azt mondja, hogy mint hogyha Donald Trumpnak lenne a ilyen, nem tudom, Békés megyei verziója, vagy most akkor Csongrácson Ádi verziója, hogy akkor ideges, fél, vége van kicsit. Tehát, hogy ez a fajta stílus, ami szerintem egyébként valahol elképesztő. Tehát az, hogy egy közhatalommal bíró, országgyűlési képviselőként, miniszterként valaki egy ilyet meg mer csinálni Magyarországon, és ennek még igazából nincsen következménye, sem a sajátjai szerintem tapsolnak, hát borzasztó irányba vezeti, vagy borzasztó irány mutat az országból, nem ő kezdte ezt el, ugye Menzer Tamás kezdte ezt el, Orbán Viktor ezt hitelesítette, nagyon jó vagy Tamás, így kell csinálni, ő csak megy tovább ezen az úton, hogy minél ijesztőbbnek, minél fenyegetőbbnek mutatkozzon, és azt mondja, hogy aki kérdezi őt, ugye a 444-nek a riportere, az eleve abból a pozícióból kérdez, hogy a saját maga testépségét, fizikai, állampolgársági kérdését, finanszírozási kérdését érzi veszélybe, és ezért kérdezi. Szóval ez egy egészen speciális helyzet. Még egyszer mondom, kevesebb mint egy év van hátra, ez az irány, ami várható. De ami viszont nem történt meg, ugye vagy legalábbis itt vagyunk most így a nagy hét csütörtökén, és nem látjuk, hogy mikor jön a következő, nem tudom, törvényjavaslat, ugye ez az egész ilyen húsvéti
nagy takarítás,
ami magában egy egészen szürreális elnevezés egyébként a legszentebb keresztény ünnep köré épített ilyen borzasztó dolognak, és az, hogy, hogy magát egy miniszterelnök 48-nak az örököse azt gondolja, hogy az egyik a legprogresszívebb magyar törvénykezés, ugye az április törvényeknek az örököseként majd kiűzi innen Magyarországon, nem tudom, kiket, szóval zárója bezárva, de mi nem tudjuk, mi fog történni a következő időben, mi sem vagyunk jósok, lehet, hogy húsvét vasárnapján lesz valami csodálatos kiüzetés, viccelek, ezért majd lenne, ebben majd biztos, hogy Dunai Városban többet fogunk foglalkozni.
Abszolút, és mielőtt rátérnénk a mai témára.
A tüntetések.
Még beszéljünk azért a tüntetésekről, mert lassan már nincs olyan magyar párt, amelyik ne tartana valamelyik napon a héten tüntetést, ugye a Fidesznek is volt.
Nem a Fidesznek, a CÖF-nek. Ne keverjük. Bocsánat.
És Momentum, hídfoglalások, kutyapárti békemenet, szóval volt itt minden.
Tisza párt.
Igen, a Nemzet hangja eredményvárója, és igazából az a kérdésem hozzád, hogy az eddigiekhez képest, mert ugye előző adásban is beszéltünk a tüntetésekről, hogy látod most, hogyan mennek tovább ezek?
Megint próbálok nem beleesni a cinikus, ilyen zsűriző, ilyen megmondtuk, hogy ez lesz, és ez lett típusú szerepbe, mert még egyszer, és akkor harmadszorra, nem tudom hányadszorra mondom ezt el, megértem az emberek dühét, most nem a CÖF-ét, de még azt is megértem, hogyha kell, mindenkinek a dühét megértem, megértem, hogy a tüntetés az egy alapjog, megértem azt, hogy valaki úgy érzi, hogy nem tud más csinálni, megértem, hogy valaki nincs teljesen tisztában azzal, hogy hány éve történik ugyanezeket, mind megértem, és próbálom én, és akkor még egyszer, most ez is ötödször aláhúzom, 2026 és a kormányváltás szemszögéből figyelni az eseményeket. És ez az egyik, a másik pedig a bennem egyébként nem olyan mélyen lévő humanista, meg Fogel Evelinnel szólva empata, nagyon, hogy mondjam, tényleg empatikus vagyok mindenkivel szemben, aki a politikában dolgozik, és a politikából ki fog esni, és akkor ennek a kettő alapvetésnek a szempontjából próbálom ezt elemezni. Szóval volt először is ugye a kutyapártnak ugye a Pride-ja, vagy az nem tudom, anti-Pride-ja, vagy nem tudom, legyünk minden ilyen szürkék című dolgos, hogy azt mondom, ez egy olyan valami, amit a kutyapártól megszokható ilyen performance, hogy mi a politikai célja, azt kevés tudom megmondani, de azt látom, hogy ők ugye nagyon régóta kiállnak az emberi jogokért, ez van a zászlójuk, a tűzve, az őszempontjukból helyesen, többször dicsértük őket itt a vétóba, és hogy 15-ben kb. Ez egyetlen olyan párt volt, aki kiállt egyébként a menekülteknek a jogaiért, vagy egyfajta ilyen pislákoló fény volt abban a borzasztó nagy sötétségben.
Egy nagyon sikeres és ötletes kampánya.
Abszolút, egy szuper kampány volt, és azóta, mióta ugye a Tisza párt a színre lépett, meg az ellenzék régi verziója, mert ugye Karácsony Gergely szerint az óellenzék kifejezés egy fasiszta kifejezés, nem tudom honnan vette, de akkor most akkor ebben a műsorban akkor ne használjuk ezt Karácsony Gergely kedvéért. Szóval, hogy az ellenzék régi részének az eltűnése miatt ők is nehezen találják a helyüket, szóval Kovács Gergely ugye a polgármester, ugye a többieknek is van ugye pozíciója a különböző önkormányzatokban. Szóval, hogy keresik, hogy nekik mi az útjuk, utána ugye volt itt a mi közvetítésünkben is mindenféle interjúk velük, hát nehezen látszik, hogy valami fajta olyan komoly stratégia lenne most a fejükbe, de hát, hogy nem is kell, szerintem az ő egy komoly rendezvényt tudtak összehozni, tehát sokkal többen voltak, mint a CÖF-nek a rendezvénye. Ezzel párhuzamosan volt ugye a CÖF-nek a rendezvénye, nem a Fidesz, hanem a CÖF-nek, ami a Millenáris Parkban volt, ami egy ilyen szimbolikus Fidesz CÖF helyszín, hogy ez mekkora sikert ért el, azt nem tudom, hát azért nagyon nehéz azt felmérni, hogy egy 15 éve hatalomban lévő, oké, tudjuk, hogy Budapesten azért nagyon gyengélkedő, de mégis 15 éve hatalomban lévő kormánypárt, és annak a kiszolgáló, tőle teljesen független civil szervezete, hogy tud ilyen kevés embert összetrombitálni egy ilyen eső szép időben, tehát nem az, hogy zúgott az eső, és ugye ott...
Nem sokkal egyébként a rendezvény előtt hirdették meg az időpontot.
Még ez a 15 éve hatalomban lévő, korlátlan hatalomban lévő párt, akinek ez a CÖF nevű szervezete több, most nem tudom hány milliárd forint közpénzt kapott az elmúlt x évben, és ugye ők szervezték ugye a békemenetet is. Na most ugye az a nagy nehézség nekik, hogy előadják azt, ugye mind Apáti Bence, mind Bajár Zsolt, mind Gulyás Gergely, hogy ők az üresztetett plebejusok itt, akiket tényleg lényegében a valamifajta háttérhatalom kerget az országba ide-oda, stúdióból, milliósállásba, és ez nagyon nehéz ezt a kommunikációs kérdést megoldani. A Fidesz próbálkozik ezzel, ugye ebben az egész petíciómról beszéltünk, de hát az, hogy ez mennyire jön át, hogy a sajátjai a legszűkebb saját magon túl, ez mennyire hihető, hát nagyon nehéz. És akkor szegény Gulyás Gergely kezdett ott beszédet mondani, ugye hát azt mondják a Zuhany híradóban, vagy a Karmelita Newsban, hogy ezért mégiscsak ő a főfelelőse a Fideszemben, ugye a Magyar Péter jelenségnek, és akkor ott akkor neki kell ott beszélni, és akkor hárman beszélgettek ott a nem tudom miről, hát szerintem közepesen volt szerintem sikeres, nem is nagyon pörgették, tehát próbált talán Bohár Dániel ott valamit még ott bóckodni, de hát ez még az ő elképesztő, és akkor ide így mondom, tehetségének is azért magas volt. Na és akkor utána volt másnap a Tisza pártnak az eredmény várója, ami egy szerintem egy, ugye nem tudom hány, 106-78, nem tudom hány állomásból lévő turnének a vége, és ott...
Szerinted elégedett lehet azzal a létszámmal a Tisza párt, akik ott összegyűltek a rakparton?
Hát ugye, hogyha egy 107 rendezvényt csinálsz előtte, ahol mindenki meghallgatta már, hogy mit mondasz, akkor utána egy olyan nagyon sok embert várni 108-ra, azért szerintem az egy merész gondolat. Szerintem az volt, hogy a vizuális részében viszonylag sokan voltak, és a vágóképeken ez volt. Mondott ott a Magyar Péter egy nagy beszédet. Én neki szerintem ez volt ott a fontos. Nyilván lehetett, hogy voltak volna ott többen is, de hogy előtte ugye 106, vagy nem tudom hány helyen voltak, ahol viszont többen voltak, mint mondjuk a CÖFF-nek ezen a rendezvényén Budapest közepén. És akkor utána jött a szokásos buli, ugye a Momentumnak volt a tüntetése hétfőn, ami egy ilyen...
Hát a blokkád.
Hát a pseudoblokkád, ahogy a Gulyás Márton mondaná. És akkor most itt tényleg, és akkor ebben igazad van Kamilla, hogy adásról beszéltük, hogy vannak kegyeleti okok, ebben most tényleg kegyeleti okokból most már én sokkal ebben sokat elemezni. Ami ott szerintem érdekes volt, az hogy Soproni Tamás nézi a műsort, ennek nagyon örülünk, innen is üdvözöljük, de hogy Karácsony Gergelynek az ilyen interjúja Gulyás Mártonnal, amiben ő egy ilyen budapestest, ilyen hoodie pulóverben mondta egyébként, ami szerintem az ő szempontjából politikailag helyes, hogy lesz valamilyen módon budapesti Pride, ezt ő magához kapcsolja, mint a budapesti szabadságnak a letéteményes, politikai szempontból az ő szempontjából az rendben van.
Hát ő a főpolgármester, az ő városa.
Hát bárcsak lett volna ilyen aktív az előző ciklusában is, zárója bezárva, de ami ott érdekes volt nekem, az, hogy megint ugye ő is átcsúszik ebbe az elemzői politikus vagy elemzői szerepbe, és ugye ő azon elmkedett a Gulyás Mártonnal, hogy akkor jó lenne, vagy nem lenne jó, hogyha lenne kétharmada a Tiszának. De egy évvel választás előtt a főpolgármester, aki még egyszer ugye a Budapest politikai vezetője, igaz, hogy nem sokkal mondott az ő politikai vezetője, de mégis ő a politikai vezetője, most ezen ő hümmögbe, ilyen fancsalogva elmékedik, hát ez egy érdekes pozíció.
És utána... De sokan elmondják most a közéletben, amióta kijöttek ezek az új számok, hogy nem biztos, hogy az lenne a jó egy...
Hogy
nem biztos, hogy az egy ellenzéki választó szempontjából szerencsés lenne, hogyha egy olyan ellenzéki győzelem lenne, amelyik megint egy kétharmados rendszert fog bebetonozni.
Hú, bár itt tartanánk már, hogy lenne végeredményben az, hogy a Fidesz mennyivel kap ki egy év múlva ilyenkor. Szóval azon, egy évvel korábban azon fanyalogni, hogy akkor hogyan mekkora győzelem lenne a jó, hát ez valami tényleg szerintem egy másik, nem egy, hanem kettővel másik dimenzióban létnek a jellemzője, és akkor utána ugye volt még egy ilyen egészen posztmodern, és akkor ez tényleg ez az utolsó gondolatom a kegyeleti okokból. Bedő Dávid úgy értékelte a tüntetés, hogy ugye nem volt jó, de legalább bementek dolgozni a fideszesek, és szerintem akkor itt mindent elmondtam erről. És akkor volt ugye a 24 órás blokkád, kettő, ugye ami Hatházi Ákosnak a most már visszatérő heti
rendezvénye,
és akkor itt most pont.
Jó, hát egy másik aktualitás az, hogy döntés született, ítélet született a fenyőgyilkosságban, és Gyárfás Tamás börtönbe fog kerülni. Ezt azért vetem most felét, nem feltétlenül azért, mert kommentálni kellene bírósági döntéseket ebben a műsorban, hanem azért, mert azért a fenyőgyilkosság az a 90-es évek történetének, emlékezetének nagyon fontos része, bizony. Ma is sokat beszélnek róla, és akkor azért egészen más világ, más közéleti hangulat volt, és az erőszak az sokkal jobban jelen volt az utcán, több ilyen eset történt akkoriban, és ugye ez a mai témánk, erőszak és politika, erőszak és közbiztonság. Azt lehet mondani, hogy azért a kortárs politikában Magyarországon nem annyira jellemző az erőszakos cselekvés, annak ellenére, hogy egyébként az egész történelmünk, a kultúránk az egy ilyen forradalmi hagyományra, szabadság eszményre épül, de hát amikor például Fekete Győr András füstgyertyázott, és ebből egy ilyen hatalmas nagy botrány keveredett, most egy ilyen cselekmény az pár országgal odébb el sem éri az inger küszöböt, mert teljesen más a politikai kultúra. Mit gondolsz, miért alakult ez így, ez a Kádár rendszernek a hagyománya, vagy pedig a technológiai változásoknak köszönhető ez? Hogy látod?
Nem vagyok történész, és nem vagyok szociálpszichológus sem. Én azt gondolom, hogy azért van egy ilyen lappangó, és nem feltétlenül mindig fizikai erőszakba kicsúcsosodó ilyen erőszak Magyarországon a politikával kéz a kézben járva, és azt gondolom, hogy ugye a 56 után, főleg az 57-es konszolidáció, és utána annak az egész részében, ugye azért mégiscsak azért egyrészt voltak ugye szovjet megcsaláló csapatok Magyarországon, nem is kevés, kettő ugye az állampárt és a belügyminisztérium azért tette a dolgát, most ezt így mondom, tehát volt egyfajta olyan megfélemlítés, amire nem biztos, hogy kellett minden nap erőszakhoz folyamodni, de a lebegő vagy a kard azért mindig az volt azért az ellenzékiek nyaka fölött, ugye számtalan történet, beszámoló szól arról, hogy mi történt másképp gondolkodókkal, mi történhetett másképp gondolkodókkal a 70-es évektől kezdve, hogyan voltak megfélemlítve, megalázva, lehallgatva, kisakkozva, bekamerázva, bepoloskázva, stb. Szóval azért ez jelen volt, és ennek ugye voltak különböző ilyen, nyilvánosan a 80-as években, amikor ugye voltak az elhíresült képek ugye a Orbán Viktornak a előállításával kapcsolatban, vagy a Karatahovnak valami fajta ilyen botozása, meg Ránchidi csata, meg szóval volt ott sok minden. Én inkább azt gondolom, hogy az erőszaknak a fenyegetése sok szempontból elég volt, mert ugye mégiscsak ugye próbáljuk úgy nézni a Kádár rendszert, mint hogyha az olyan lett volna, mint most, de hát egyáltalán nem, szóval nem egy demokratikus perszedés volt, teljesen más, tehát valaki eltűnik a Gyorskocsi utcába, mint most a Gyorskocsi utcába lenni, vagy más dolog volt az, hogy valaki megfigyelés alatt volt, mint ami mostani megfigyelés alatt van, most reméljük, hogy más jelent, de azért tényleg azért más jelent. És amikor így fordultunk át így a 90-es évekbe, és a 90-es években, amit mondasz is, és ez egy nagyon érdekes dolog, az egész fenyőgyilkosság és a Gyárfás Tamás szerepe is a magyar rendszerváltásban, a rendszerváltás utáni médiavilágban, ugye nehéz azt elmagyarázni most egy mostani fiatalnak, még magunknak is nehéz elmagyarázni, most nem te jobban fejtel vagy, mint én, de hogy magam meg is nehéz ezt elmagyarázni, hogy korábban ugye egy televízió volt, a Magyar Televízió monopóliumban volt, és a 90-es évek közepétől lett utána még kettő darab kereskedelmi tévé, annak a sztoria is megérne egy külön adást is akár, de hogy, és abban a helyzetben Gyárfás Tamás, Fenyő János, ugye egyeduralkodók voltak, olyan szintű aranypolgárok voltak most a Orson Welles értelemben, hogy hát tényleg élet és halál ura volt, aki a Napkeltének volt a vezető.
Hát igen, a Napkelt az sportus. Egy nagyon fontos eleme volt a nyilvánosságnak. Hát, nagyon
és az is, hogy ide jutottunk benne.
Emlékezetes interjúk készültek
ott. És az is, hogy ide jutottunk a nyilvánosság miatt, és ugye a kettőjük párharca, ami ugye nem csak tehát egy ilyen maffia, politika, médiafigyelem, korábbi megbántások, elképesztő titkosszolgálati ilyen burok, az egész Fenyő Jánosos világ, hogy ő hogyan érkezett, az ő egész sztoria, hogy ő mit csinált, ugye erőszól rengeteg írás, egy baromi érdekesek a 80-as évek közepének a Los Angeles-i magyarságról szóló ilyen maffia, titkosszolgálati burka, hogy hogyan, na minden, szóval mindenféle dolog össze.
Meg akit ez érdekel Magyarországon, Dezső András foglalkozik ezekkel a témákkal.
Dezső András is foglalkozik, fele van több jó könyv született ebben a kérdésben, meg jó riport. Na mindegy, és a lényeg az, hogy úgy jöttünk el a 90 90-es évek közepére, hogy Magyarország ugye kicsit ez a vad-keleti hangulatban volt, az olajszűkítéstől kezdve a szerb mafia, az ukrán mafia, a magyar mafia, a román mafia, a szocialisták, a Fidesz, mindenki zavarosban halászik, és egy ilyen nagyon furcsa, mondom még egyszer, vad-keleti állapotok. Mi voltunk a legnyugatibb vadkelet, de hogy, és elkezdődött az a fajta ilyen leszámolás, robbantás, csőbombázás, ami 96-tól kezdve meghatározó eleme volt a magyar közbeszédnek és a magyar biztonságérzetnek. Szóval ugye kétharmados többséggel kormányozója Horn Gyula és az SZDSZ, az SZDSZ-nek a belügyminisztere, aki SZDSZ-es Kunce Gábornak hívnak, Pintér Sándornak hívják egy ideig a rendőrfőkapitányt, és ebbe indul el mondjuk 96-tól kezdve, de inkább legyen mondjuk 97-től, hogy elkezdenek politikai, voltak már korábban is, de ez egy nagyon intenzív része, az 97-től kezdődik, elkezdenek egy nagyon komoly ilyen fenyegetés, robbantások, csőbombák történetei élni. Először kap talán a 97-ben talán az SZDSZ, az MSZP, és így fordulunk rá arra, hogy 98. február elején, kora este a Margit körúton,
Budai
hétfőnél, igen, hogy Fenyő János jön le a Vicó székházból, a Rózsadom tetején volt, szerintem most valahogy, egyébként tök érdekes, szerintem most valahogy a Mészáros csoportnak valamilyen ilyen székháza, tehát gurul le az autójával, és megáll a piros lámpánál, és fejbe ők is kivégzik. És az egész magyar társadalom így meghökken, hogy te jó Isten, hogy mi a jó Isten történik, hogy ilyen lehet, hogy egy ilyen, azért akkor sem volt ő egy, hogy mondjam, egy makulátlan, patyolatiszta megítésű valaki, de hát mégiscsak egy óriási hatalommal bíró médiavállalkozó volt. És akkor ez így megy tovább, egyrészt ugye, és elkezdenek ugye politikusokat is célkereszre venni, és talán először a Tornyán házas pár kap bombát, aztán később ugye Szájer József lakásában történnek ilyen dolgok, és aztán minden nap így egymás után, az akkori májusban kézigránás merénylet, Mercedesben csőbomba, még egyszer kézigránát, és az történik, hogy 98 májusában volt az első fordulója a parlamenti választáson, ugye még egyszer, ahol ugye Horn Gyula és az SZDSZ volt koalícióban, és azt mondja akkor Horn Gyula, hogy hát ez micsoda közbiztonság van ebben az országban, ebben ugye rátereli a felelősséget ugye Kunce Gáborra és az SZDSZ-re, és hát láss csodát, a Fidesz és szövetséges, az MDF és a Kisgazdapárt megveri a MSZP-t és az SZDSZ-t. És ez az az érdekes, hogy ugye 96-ban mentik fel Pintér Sándor, hogy megy nyugdíjba Pintér Sándor, ugye akkor még volt korkedvezményes nyugdíj osztályos rendőrfőkapitánként, addig kis kitérőt tesz a privát szférába, és utána 98-ban felkéri Orbán Viktor, hogy legyen a belügyminiszter, és még nem lesz azonnal rend, mert utána megtörténik a magyar történelem egyik újkori történelem egyik legvéresebb ilyen utcai leszámolása, ugye az Aranykéz utcai robbantás, és utána még egy-két pukkanás történik, szerencsére már emberek, ugye abban három ember halt meg, többek között teljesen ártatlan járókelők, hát, hogy négy ember halt meg, mert akit kivégeztek, plusz három járókelő, és utána még volt egy-két pukkanás, utána ez egész így megszűnik.
Igen, ez nagyon, nagyon furcsa volt ez az időszak a magyar politikában, de ugye most nagyon, nagyon nem ez a helyzet, nagyon nem így éljük a mindennapjainkat. Szoktak úgy is érvelni egyébként, hogy a hibrid rezsimeknek egyébként nincs szüksége fizikai erőszak alkalmazására, mert úgy is el tudják érni a céljaikat, hogy nem alkalmaznak ilyesmit. De beszéljünk egy kicsit arról, hogy kitágítható-e az a fogalom, amit politikai erőszaknak hívunk, egy kicsit jobban, tehát hogy ha mondjuk például azt nézzük, hogy az állam képes-e erőszakot végrehajtani, és mondjuk akkor menjünk a végrehajtási ügyekre, amikor valakit mondva csinált okokból eltávolítanak az otthonából, elveszik tőle ezt, ezt nevezhetjük-e politikai erőszaknak? Ugye itt a motiváció sokszor kérdéses, nem feltétlenül politikai motiváció, inkább haszonszerzés, de azért mégis az állam által kezdeményezett helyzetről van szó. Hogy látod?
hogy ez nem politikai, hanem egy gazdasági erőszak. Tehát Magyarországon sajátos, és ez egy másik műsor, is megérne, sajátos jogfejlődés alapján, meg egy elképesztő lobby érdekek alapján, mind a közjegyzői, mind a végrehajtói világ, az államtól egy ilyen fura leválás, de mégis nagyon szoros kapcsolatban lévő státuszban van. Egy nagyon furán szabályozott és direkt szürkén szabályozott világban, amiben ugye hát ugye Wöllner Schadl ügy adott egy kis bepillantást, mindenki tudja, aki Magyarországon joggal komolyabban foglalkozik, vagy foglalkozott, vagy akár végrehajtásokkal volt elszenvedő alanya, vagy csak valaki, aki körbe van, hogy ez egy borzasztóan működő maffia-szerű képződmény.
De ezt azelőtt is lehetett tudni, mielőtt kibukott a Schadl botrány?
Persze, persze. Ugyanez van egyébként a közjegyzőkkel, másképp működnek, de az a fajta monopólium, az a fajta ilyen, tehát ugye az, hogy van egy száma, hogy hány darab közjegyző lehet, amit a miniszteri rendelet határoz meg, miniszteri rendelet határoz, hogy mennyibe, mi az alsó összeg, amiért lehet dolgozniuk, ki van nekik adva, miket csinálhatnak, hát aki volt bármilyen ilyen szituációban, amiben ilyenbe került, hát tudja, hogy milyen csodálatos élmény közjegyzőhöz kerülni, hogy az embert valaki megzárja, ugyanez százszoros szorzóval a végrehajtói kamarában, százszor lehetett volna ezt behozni a magyar állam hatósága alá, százszor lehetett volna ezt átírni, soha nem történt meg, mert elképesztő mennyiségű pénz van benne, és iszonyú zavarosban lehet ott halászni.
Igen, azért a 2000-es évek elején egy kicsit más volt a helyzet, mint most a politikai erőszak és az utcai erőszak szintjén is, tehát ugye Csintalan Sándor esete mellett voltak ugye a cigánygyilkosságok is, illetve hát a 2006-os tüntetések során a rendőrség részéről voltak túlkapások, szóval akkor is más volt a hangulat, mint most, talán nem teljesen olyan, mint a 90-es években, az egy másik időszak volt, de ott is a mindennapok valóságában sokkal inkább jelen volt ez a típusú politikai erőszak.
Igen, szerintem érdemes külön beszélni a 2006-os eseményekről. Tehát, hogy ott az történt, és ugye a Fidesznek a második ilyen feltámadása, vagy megerősödésének az oka az ez volt többek között, hogy a magyar rendőrség, hogy hogyan tette, hogy hogyan nem tette ott a dolgát. És ugye tudjuk azt, hogy mind Gulyás Gergelynek, mind Magyar Péternek ilyen alapélménye az utána lévő jogsegélynek a szolgáltatása, és valóban az történt, hogy a magyar rendőrség nem volt felkészülve, vagy nem volt kellően felkészítve arra, ami ott események voltak, és valóban ugye minden egyébként nem csak elfogult, hanem nem elfogult ember szerint is történtek olyan jogsértések a rendőrség működésében, amiket nem lehetett akkor se megengedni. És ott az a helyzet alakult ki, hogy az a fajta inkompetencia is mutatkozott, hogy a Gyurcsány Ferenc, illetve Petréte József által vezetett belügyminisztérium képtelen uralni a helyzetet, és az a fajta túlkapás, amik ott történtek, az megteremtette azt a fajta politikai eszközt a Fidesz számára, hogy illegitimé, vagy hazárulóvá, vagy az emberek ellen fordulóvá maszkírozza, vagy tegye a Gyurcsány kormányt. És az ebből akadó és jövő ilyen mitológiai és történeti szál a mai napig meghatározza egyébként szerintem a jobb oldalnak a saját maga ilyen önképét. A Csintalan Sándor ellen lévő atrocitás ugye pedig az ugye, hát azt lehet arról tudni, hogy ilyen szélső jobb oldali szervezetek által
szervezett
verés volt. Ugye Csintalan Sándor egy ilyen fura figurája a magyar közéletnek. Most azt hiszem talán újra az MSZP tagja volt, Horn Gyula alatt az MSZP ügyvezető alelnöke volt, közte pedig TV, rádió,
host. A Vonalban című legendás műsor.
Betelefonáló műsoroknak a szerkesztője, ami, ez én szerintem mindegy, amivel történt, azt szerintem az is egészen. Azért különleges, mert hogy ilyen nem nagyon volt a magyar politikai történetben. Amit mondtál, másik ugye a cigánygyilkosságok kérdése, ami szintén egy elképesztően kitárgyalatlan része a közös történetünknek, ugye ott azt kell tudni, és nem belemenni, mert szintén ezen tényleg megérne saját műsor folyamat is, hogy 2008 júniusától kezdve szélső jobboldali szabadcsapatok mészároltak embereket, gyerekeket Magyarországról egészen 2009. augusztusáig, ahol is azt lehetett látni, hogy a magyar állam képtelen látni azt a feladatát, hogy megtalálja ezeket az embereket. Lényegében már nem azt mondom, hogy szerencse, de hogy egy éven keresztül garázdálkodtak Magyarországon, tartottak rettegésbe embereket, falvakat, egész területeket, és a magyar állam, a magyar rendőrség képtelen volt ezt megállítani.
Te úgy látod, hogy meg tudta volna állítani? Tehát, hogy van felelőssége ebben?
Van felelőssége, elképesztő mennyiségű összeesküvés elmélet van ezzel kapcsolatban, amíg nem is szeretnék bele menni. Van három olyan könyv, amit kivételesen szeretnék ajánlani, mert ez szerintem egy olyan kérdés, amit nagyon tényleg érdemes bár mindenkinek foglalkozni vele, mert megismerheti a Magyarországnak egy ilyen nem ismert történet. Ez egyik ugye a Tábori Zoltánnak a Cigánygulett című könyv, ami szerintem talán a legjobb ebben a kérdésben. Vágógyi B. András írt egy könyvet az Arcvonal keleten, ami egy ilyen fikciós, fél nem fikciós, ő végigkövette az egész tárgyalási sorozatot, és ugye van Tódor Jánosnak a Vadászanyátok Magyarországon című könyve. Minden három szerint borzasztó izgalmas kérdés, és borzasztó izgalmas könyvek, és borzasztó szomorúak. De amit akartam ebben mondani, hogy iszonyú mennyiségű összeesküvés elmélet van ebben a kérdésben, azért, mert egyszerűen nem érti, és egyébként a bírósági szakaszban is sok kérdés nem került megválaszolásra, hogy lehet ilyen, hogy 2008-ban egy éven keresztül garázdálkodnak paramilitáns vagy félmilitáns emberek vadászfegyverekkel Magyarországon. És akkor itt nem is nyitám ki a többi ilyen kérdés. És ez egy olyan dolog, amiről valójában mai napig kitárgyalatlan szerintem a közös történetünkben.
De menjünk még egyszer egy kicsit vissza az időben, ugyanis Antal Józsefhez kötték azt a mondást, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Ezzel ugye arra utalnak mindig, akik őt idézik, hogy azért lett tulajdonképpen az elit átmentés sikeres a rendszerváltás után, mert nem forradalom keretében történt meg, hanem teljesen simán ment mindenféle fizikai erőszak, egy csepp vérontás nélkül az 1989-es és 90-es folyamatok. Te mit gondolsz erről a mondatáról Antal Józsefnek, és mit gondolsz erről a megállapításról?
Hát nyilván utólagosan mindenki sokkal okosabb. Nem tudom, az ember mit csinált volna abban az időben, amikor ő lett volna a döntési pozícióba. Ugye ez a mondatot akkor mondta állítólag el, amikor a MSZP, dehogy MSZP, amikor az MDF-SZDSZ paktum született, ugye itt arról szólt, hogy az MDF nyerte meg a választást, de nem volt kétharmados többsége, ezért kellett azt úgy döntenie Antal Józsefnek, hogy egy egyszeri alkalommal a második helyezett SZDSZ-szel összefog, és meghatározza a magyar közjogi berendezkedés, ugye a kerekasztalt tárgyalások alatt meghatározott módon, ugye így lettek a kétharmados törvényeknek az első verziója Magyarország, és így lett ugye a Göncz Árpád köztársasági elnök. És ekkor a belső kritikusai is, meg a külső is, ugye itt legfőképpen Csurka István kell említeni, aki egyébként megszavazta a törvényeket, tehát utána lett majd kritikus, akkor azt mondta, hogy ez a fajta ilyen bársonyos rendszerváltás, az méltatlan arra a történelmi felhatalmazásra, amit Antal József kapott, és hogyan lehet így majd lezárni a 40 évnyi Kádár rendszert. Sok szempontból utólagosak, hogy igaza volt ebben a belső kritikusodnak, Csurkának és meg a többieknek is. Nem tudjuk, hogy akkor az ember, hogy akkor mi volt Antal József fejében, nagyon le akarta ott ezt zárni, mégis voltak még ugye orosz csapatok Magyarországon, nem lehetett tudni, hogy a Szovjetunióban mi fog történni, tényleg szét fog esni, és radikálódik. Az látszik, hogy azért túl sok kompromisszumot kötött azért ott ő abban az időszakban, amiknek a kompromisszumnak a levét ugye mai napig isszuk, de még egyszer annyival hagyják megértő, hogy nem tudjuk azt, hogy vajon az akkori aggyal mit kellett volna valójában csinálni, és attól rettegve, hogy esetleg minden visszafordul, és lehet, hogy jobban örült annak, hogy megvan ez a kompromisszum, mint az, hogy valami esetleg egy visszarendeződés legyen. De ettől még a dolog fájóan hiányzik, vagy fájóan hiányzott, és valóban az a fajta elmaradt számonkérés miatt lett ez a ominózus mondat ennyire fájóan igaz.
És most a beszélgetés zárásaként egy kicsit tekintsünk rá a mindennapjainkra, És arra, hogy azért az erőszaknak nem csak fizikai formája van, hanem verbális is, erről már elég sokat beszéltünk, arról a típusú kommunikációs irányváltásról, ami látszik, és ami évek óta velünk van, és ami miatt egyébként a mostani köztársasági elnök és Áder János is már felszólalt, ezzel próbálva megtestesíteni a nemzet egységét, hogy rendre, csendre, szép beszédre intette a politikai közélet szereplőjét. És nekem az a kérdésem, hogy amikor azt látjuk, hogy hatalmas indulatok vannak egy-egy ilyen pultozásnál, amikor most a Tisza ezt a konzultációját, ezt a Nemzet hangja kérdőívet próbálta népszerűsíteni a különböző településeken, ott voltak mindenféle borogatások, tehát hogy látszik egyfajta indulat forni, amit a politikusoknak a kommunikációja is nagyon megtámogat. Én úgy érzem, hogy ez azért szítva van, ez a típusú viselkedés, de közben pedig nem hiszem azt, hogy az jó a Fidesznek, hogyha azt látják az emberek, hogy az ő szimpatizánsaik pultokat borogatnak, és ez a kommunikációjuk a másik tábor képviselőivel, vagy szimpatizánsaival, szóval én nem értem, hogy Orbán Viktor miért nem csillapít, mert az, hogy Sólyog Tamás csillapít, annak nem biztos, hogy olyan komoly súlya van a magyar közbeszédben, mint hogyha ezt Orbán Viktor tenné meg, és egyébként igazából az is érdekel, hogy azok a provokációs kísérletek, amik látszódnak a Fidesz részéről, most ugye nemrégiben Bohár Dániel volt ott egy ilyen Magyar Péter által szervezett rendezvényen, és úgy tűnt, ahogy Bencer Tamás esetében is úgy tűnt, hogy adott esetben ki szeretne provokálni valamiféle verekedést, amire nem került sor, de hogy mi lesz, hogyha egyszer mégis sor kerül? Látod-e azt a mostani folyamatokban, hogy valamiféle erőszakba fulladhat?
Nagyon remélem, hogy nem fog. De hogy ha valakinek az az alapálláspontja most már elég régóta, hogy a haza nem lehet ellenzékbe, akkor ez azt mondja, hogy aki az ő hatalmát szeretné leváltani, az nyilvánvalóan idegen szív vagy test a nemzetben. Magyarul hogy ezen a való fellépés az ilyen szempontból hát valami kötelesség. És amikor ez a Mencer Tamás féle ügy volt, az azért volt érdekes, mert korábban is voltak hasonló esetek. Emlékszünk arra, hogy milyen emberek védték annó a Fidesz Lendvai utcai székházát, vagy mi volt Nyakó Istvánnal, amikor próbált oda menni pecsételni, hogy milyen arcok, milyen figurák voltak ott, ilyen fél és teljesen bűnöző alakok, alvilági emberek, kopasz, kigyúrt valakik, akik nagyon félelmetesen léptek fel. De olyan nem volt, hogy megválasztott parlamenti képviselő, első egyéni országgyűlési képviselő oda megyen valakihez, és a legalpáribb kocsmai stílusban próbálja helyre rakni, megakadályozni, megfélemlíteni, lejáratni, ennek a valamilyen keveréke. És ezután Orbán Viktor teljesen hamisan és rosszul, valószínűleg direkt rosszul idézve az evangéliumot, adta meg neki a pecsétet, hogy igazából ezt jól csinálod. Krisztus idézte, de rosszul, direkt. És utána Mencer Tamás ilyen szempontból elment jobbra el, és csak a Facebookon huszárkodik, meg kicsizik, meg nem tudom, remeg a kezedezik, meg nem tudom, gyerek ki a rétrézik.
Gulyás Gergelyel telefonál.
Gulyás Gergelyel Sonkáról beszélget, most ez ilyen szempontból mindegy, de hogy a felhatalmazást megkapta. És a Lázár Jánosnak ez a nézése, és ugyanez. És akkor, ha valaki ennyire van fanatizálva, mint választó, hogy azt hallja megállás nélkül, hogy a másik oldalon lévők nem magyarok, a magyarok ellen dolgoznak, pénzt tartanak vissza, ide akarnak hozni, nem tudom mennyi ukránt, és igazából semmi más nincs a fejükben, csak hogy nekik rossz legyen, akkor a velük fellépés, velük szembe lévő fellépés, az lényegében erkölcsi parancs, nem? Hát meg kell védenünk az azokat tőlük. És Orbán Viktor ugyanezt csinálja 2002 óta, csak annyi különbség van, hogy most talán először lehet tényleg vége. És sokat gondolkodom ezen, hogy vajon akkor ő meddig fog elmenni ebbe. Ha úgy érzi, hogy tényleg vége lesz, leváltják őket, és tényleg elhiszi azt, hogy őt csak idegen szívűek adhatják le, akkor mit fog megengedni, mit fog mondani a saját szavazóitak, hogy meddig menjenek el. És ugye ebből csak láttunk egy kis ízelítőt a poloskázásba, ami szerintem félrement. Egyszerűen nem azt hozta mind, amit kellett volna hozni. Ezért egy gyorsan a váltás a kullancsra. De hogy minél közelebb kerülünk ehhez az időponthoz, a választásokhoz, a sajátjait minél jobban kell tüzelni, mert ugye azt tudjuk, ami tény, hogy a Fidesz szavazók nem eléggé lelkesek, nem eléggé elszántak. És mivel kell tüzelni? Hát azt, hogy jönnek az idegenek, és elveszik az országunkat.
De van szerinted kilátás arra, hogy ha ekkora a polarizáció most a társadalomban, akkor bármilyen választási eredmény esetén valamiféle nyugalom eljöhet, vagy változás abban, amilyen most ez az erőszakos közbeszéd állapot?
Szerintem bárki nyer, annak az, hogy mennyivel nyer, az nem fogja határozni, hogy mi lesz utána a többségnek, vagy a kisebbségnek a reakciója erre. És én azt látom, hogy nincsen nagyon más útja Orbán Viktornak, mert egyébként minden más eszköz elfogyott, mint így akkor visszatérni a régi recepthez, hogy fel kell a gyűlölet lángját olyan magasra hevíteni, hogy a sajátjaikat egy ilyen élet-halál kérdésbe kergetni, hogy a másik győzelme az lényegében az egyiknek a halálát szimbolizálja.
Köszönöm Bálint a beszélgetést.
Köszönöm, és szeretnénk kívánni mindannyiunk nevében áldott és boldog húsvétot mindenkinek.
És köszönöm nektek is a figyelmet. Jövő héten szombaton jelentkezünk Dunaújvárosból, még jegyek kaphatók, megtaláljátok őket a leírásban. És kérlek, támogassátok a Partizánt idén is adótok 1%-ával. A vétó szempontjából ez azért fontos, hogy minél többször tudjunk budapesti helyszíneken és Budapesten kívüli helyszíneken találkozni veletek, személyesen politikáról beszélgetni. És kövessétek a Birodalom című új műsorunkat, világpolitika két hetente szerdánként Papp Szilárddal, Kernel Zsolttal, Feledi Botonddal, a 24.hu-val együtt működésben. Sziasztok!